hírstúdióban Borsa Miklós várja önöket.
Jó estét kívánok! Ma a holokauszt áldozataira emlékezik a világ. Az ENSZ egy 2005. november 1-i határozatában ezt a napot az Auschwitz-Birkenau haláltábor felszabadításának évfordulóját, a holokauszt emléknapjává nyilvánította. A napokban közel 200 országban tartanak emlékünnepségeket. Auschwitz 1.300.000 halottja közül minden harmadik magyar állampolgár volt. A holokauszt áldozatairól Budapesten is megemlékeztek.
A magyar holokauszt 1944. május 15-én kezdődött, mindössze 56 nap alatt, a magyar hatóságok német adatok szerint 437.402 zsidót deportáltak Magyarországról, nagyjából 15.000 ember kivételével mindegyiküket Auschwitz-Birkenau-ba. A holokauszt során több ezer magyarországi romát, politikailag másként gondolkodót és meleget gyilkoltak meg. A népirtás legnagyobb áldozatai az európai zsidók. Számukról csak becslések léteznek, történészek 3 és 6 millió közé teszik ezt. Akiket nem öltek meg azonnal a gázkamrákban, azok munkatáborokba kerültek. A holokauszt kétségbevonása számos országban bűncselekménynek minősül, néhányan mégis nem csupán a részleteit, hanem a megtörténtét is vitatják. Az egyik legnagyobb holokauszt tagadó Irán. Az izraeli vezetés ma is felszólította a világ közvéleményét, hogy szálljon szembe a holokauszt tagadókkal.
A holokauszt pusztítása nem névtelen áldozatok tömeges tragédiája, hanem több millió egyedi emberé, akiknek életét és történetét brutálisan megszakították. Ezt Joanna Stempinska lengyel nagykövet mondta, aki az emlékezés és az őszinte párbeszéd fontosságára hívta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy a gyűlöletet semmilyen körülmények között nem lehet tolerálni, ha el akarjuk kerülni a jövőben a hasonló tragédiákat. A megemlékezésen részt vett Sólyom László államfő, azonban Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, Orbán Viktor volt miniszterelnök és Hiller István oktatási és kulturális miniszter más elfoglaltságaik miatt távol maradtak. Ők táviratban fejezték ki együttérzésüket az emlékezőkkel.
Gyurcsány Ferenc szerint meg kell újítani Magyarországot, a hazugsággal pedig nem az igazságot, hanem az őszinteséget kell szembeállítani. A miniszterelnök az MSZP országos választmánya előtt szólva úgy vélekedett, szembe kell nézni azzal, hogy az elmúlt években Magyarország nem a reformokról, hanem egyre radikálisabb belső küzdelmeiről híresült el.
Magyarország szétforgácsolta erejét az önzésből, a félreértésből és a bizalmatlanságból fakadó vitákban. A politika szereplői inkább egymással és a pillanat igényeivel foglalkoztak, nem azzal, hogy mi lesz holnap. A reform döntés kérdése, tette világossá Gyurcsány Ferenc mondván. El lehet ugyan odázni a döntéseket, de előbb-utóbb szembe kell nézni azzal is, hogy 4 millió polgár járulékfizetése finanszírozza 10 millió ellátását. 2050-re pedig duplájára kellene növelni a nyugdíjakra fordítandó pénzt.
Aki azt mondja, hogy elégedetlen a magyar közállapotokkal, annak nem elég azt mondani, hogy akkor változzon meg a másik. Annak azt kell először mondani, hogy miben kell változni nekünk. Mi ebből a mi felelősségünk? Mi a mi dolgunk?
Ha szembe tudunk nézni önmagunkkal és meg tudjuk érteni a másikat, az alapja lehet annak, hogy Magyarország kimozduljon az önmagáért való vitából, mondta Gyurcsány Ferenc. Az MSZP kongresszusától azt kérte, adjon széles körű felhatalmazást a bátor reformokat végrehajtani tudó politikához.
Orbán Viktor szerint új többség született Magyarországon a kormánnyal szemben. A Fidesz elnöke azt mondta, gazdaságpolitikai fordulatra van szükség, amely az adóemelés helyett adócsökkentéssel serkenti a gazdaságot, és amely az önmagukról gondoskodni tudóknak sikert, a rászorulóknak pedig segítséget nyújt. Orbán Viktor mindenről a Fidesz és a KDNP igazságosságról szóló konferenciáján beszélt.
Magyarországot a kilátástalanság, a félelem és a lecsúszás jellemzi. A konferencia előadói így összegezték annak a vitasorozatnak az eredményét, amelyet az igazságosságról folytattak egy hónapon keresztül. Orbán Viktor szerint a hatalomra kerülő politikusok becsapták a választókat. Zűrzavart és káoszt hoztak, és legálisan ugyan, de illegitim módon kormányoznak.
Ha nincs igazságosság, akkor nincs harmónia. Ha nincs harmónia, akkor feszültség van. Ha feszültség van, akkor pedig megszületik a békétlenség is. Ki kell tehát mondanunk, hogy az igazságtalan politika békétlenséget szül, és szül ma is.
Orbán Viktor szerint megbuktak a kormány reform tervei. Beszélt arról is, hogy a kormány nyugdíjkorhatár emelés tervez, amely szerinte nem oldja meg a problémákat. Az eseményen felszólalt Kovács Miklós, a Kárpátaljai Kulturális Szövetség elnöke és Navracsics Tibor, a Fidesz frakció vezetője is, aki azt mondta, a Fidesznek ellenségeskedés nélküli álláspontot kell felmutatnia a jelenlegi politikai helyzetben.
Mindenkinek egyéni felelősséget kell éreznie a Tubes radar ügyében. Erre hívta fel a figyelmet a Civilek a Mecsekért mozgalom Pécsett. Tubeshegyi túrát szerveztek, és ezzel megkezdték a felkészülést a március 4-i népszavazásra. Akkor a pécsiek döntenek arról, hogy a csúcson épülhet-e NATO lokátor.
A János kilátónál 500-an demonstráltak a radarépítés ellen. Azt mondták, a környezetet és saját egészségüket is féltik, de a radar az egész várost veszélybe sodorná.
Gyakorlatilag célpont is. Akárki akármit is mond, nyilvánvalóan egy katonai cselekmény esetén ez egy kilövendő célpont lesz, és mi ennek a tövében lakunk. Ezt egyszerűen nem szeretnénk.
A mozgalom szóvivője bejelentette, egészen a népszavazás napjáig figyelemfelhívó és tájékoztató akciókat szerveznek. A fő céljuk, hogy minden pécsi szavazópolgár tudja, miben kell döntenie, és hogy a jövő rajtuk múlik.
Ha a lakosság több mint a fele elmegy, és a szavazóknak több mint a fele nem akar kifejezni, hogy nem akar radart, akkor kötelező a pécsi építési szabályzat módosítása akként, hogy ne kerüljön Pécs közigazgatási határán belül a Mecsekre NATO radar.
A mozgalom jövő csütörtöktől szakmai fórumsorozatot is indít, Pécs főterén pedig centit vágva számolnak vissza március 4-éig. Emellett aktivizáló körutakat indítanának a városban, a nagyobb hatás kedvéért egy lokátor formájú óriás útvallon alatt.
Közös európai harci alakulat felállításának tervében állapodtak meg a visegrádi országok vezérkari főnökei a szlovákiai Szilágyfürdőn. A 2015-ig létrehozandó egységet a 4 állam 1500 katonája alkotja majd. Az előkészületekbe Ukrajnát is bevonják, hogy így módon is támogassák Kijev integrációs törekvéseit. Megdöbbentő kijelentést tett a Ceausescu házaspár halott bizonyítványát kiállító törvényszéki orvos. Szerinte a volt román diktátor és felesége nem tekinthető halottnak, mivel az okiratot a későbbi honvédelmi miniszter Viktor Stanculescu tábornok nyomására írta alá, anélkül, hogy látta volna a holttesteket.
A bizonylat így teljesen érvénytelen, a diktátorpár tehát hivatalosan élőnek tekinthető. A bukaresti temetőgondnokság igazgató helyettese szerint az intézmény levéltárában található iratokban a két sírhely sincs feltüntetve, helyükön egy bekötőösvény szerepel, hivatalosan tehát Ceausescuékat sehol sem temették el. A rejtélyt fokozza az a körülmény, hogy a holttesteket a rögtönzött temetésen résztvevő néhány hivatalos személy sem látta, a koporsók már lezárva érkeztek a helyszínre. Érthetetlen az is, miért tartották a két holttestet 6 napig a bukaresti központi katonai kórház bombázásában. Ceausescuék egyetlen életben maradt gyermeke, Valentin, mindennek kapcsán kifejtette, régóta gyanítja, hogy szüleit ismeretlen helyre temették.
Aláírták ma Fehérgyarmaton az UNC-TISA-TUR Európai Területi Együttműködési Csoportosulás alapokmányát. A szervezet a határmenti falvak kulturális, idegenforgalmi és gazdasági fejlődését akarja segíteni.
Az eseményen Tilki Attila, Fehérgyarmat polgármester elmondta, hogy nagy fába vágták a csoportosulás tagjai a fejszéjüket, hiszen a szervezet elsődleges célja a határmenti települések felzárkóztatása, melyhez uniós forrásokra is pályáznak.
Ez az UNC-TISA-TUR területi csoportosulás egy tavaly elfogadott közösségi rendeletnek, amit ugye a parlament és a tanács fogadott el, annak megfelelően 2007. január 1-től lehetőség lesz majd arra, hogy a kohéziós forrásokhoz ilyen területi csoportosulások is hozzáférjenek.
A megállapodást a magyar fél mellett a szlovákiai, ukrajnai és a romániai magyar lakta határmenti falvak polgármesterei írták alá, hosszas előkészítés után. A csoportosulás a jövőben a nagy hangsúlyt fektet majd a határon átnyúló kis és közép vállalkozások kapcsolatainak megerősítésére is.
Ma Erdély szerte megemlékeznek Ady Endre halálának 88. évfordulójáról. Zilahon sikerült megvásárolni az Ady házként ismert ingatlant, amelyben a tervek szerint emlékmúzeumot alakítanak ki.
Ady Endre Zilahon végezte tanulmányait, a városban azonban csak egy szobor idézi a költő emlékét. Amikor tulajdonosai eladásra hirdették meg azt az ingatlant, amelyben Ady a diákévek idején albérletben lakott, a helyi magyar szervezetek annak megvásárlására gyűjtést kezdeményeztek. Összefogással, adományokból és pályázati pénzekből sikerült összegyűjteni a 25 ezer eurós vételárat.
A ház egyházi tulajdonban fog kerülni. Gondolkozunk abban, hogy az iraegyházközségek vagy az egyházmegye tulajdonába kerüljön, azonban a házat egy külön intézmény, egyesület vagy éppen társaság fogja adminisztrálni, amelyben az egyház, az RMDS és a civil szférának képviselői is benne lesznek.
A költő édesanyja 1937-ben Adi több könyvét, emléktárgyait, iratait az Ilahi Wesselényi Kollégiumnak adományozta, a kommunizmus éveiben azonban azok eltűntek. A helybéliek az emlékház berendezése végett, a költőhöz és családjához kapcsolódó relikviák gyűjtését és a megvásárolt ingatlan felújítását is kezdeményezték.
Szőke Viktória most elmondja nekünk, hogy mi történt az elmúlt néhány órában a sportvilágában. Szerbusz Viktória, mivel várod ma este a nézőket?
Szerbusz Miklós, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Műsorunkban természetesen főhelyen foglalkozunk a németországi férfi kézilabda világbajnokságon ma játszott spanyol-magyar középdöntő mérkőzéssel, amelyen vállalta a játékot Pulyezevics Nenád. Ezen kívül beszámolunk a debreceni teremfoci bajnokság döntőjéről és a Jégkorong Interliga fináléjának első meccséről is. Várjuk Önöket!
Köszönöm szépen, mindezt tehát néhány perc múlva. Híradóval pedig legközelebb holnap, tehát vasárnap délben 11 óra 45 perckor várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Tisztelettel köszöntöm Önöket, igazi téli időre számíthatunk a következő napokban, a csendesebb, a szolidabb fajtából, tehát nem lesz nagyon kemény éjszakai faj, és nagy mennyiségű havazásra sem számítunk. Észak-nyugat felől egymást követik a frontok a Kárpát-medence térsége fölött, egyébként most átvonult fölöttünk, de van utánpótlása. Időnként kicsit szárazabb levegő érkezik hozzánk, időnként meg növekvő nedvességtartalmú, ezért aztán mondhatjuk, hogy változékony, szeles időre számíthatunk a következő napokban. Éjszaka is változóan felhős lesz az ég, a felhő átvonulásokból itt-ott még előfordul egy-egy futó hózápor, mintegy -1-6 fok közé csökken holnap reggelre a hőmérséklet, erős marad a szél. Aztán holnap is erős szélre számítunk, észak-nyugat-nyugati irányból, lassan-lassan emelkedik a hőmérséklet, délőtt még sok lesz a napsütés, de délután időnként már erősen megnövekszik észak-észak-nyugat felől a felhőzet, és elsősorban a Kárpát-medence északi felén, harmadán várható többfelé kisebb havazás, illetve futó hózápor. Továbbra is erős van az a nyugati szél. A holnapi csúcshőmérséket általában -2 + 3 fok között a legvalószínűbb. Meleg fronti hatásra számítsanak az erre érzékenyek. A következő napokban lényegi változás nem lesz, mérsékelten hideg éjszakára, mérsékelten meleg, illetve enyhe nappalra lehet számítani, hétfőn szórványos hózáporral, kedden, szerdán számottevő csapadék nélkül, de akkor is maradnak a hőmérsékletek. Kérem, végezetül tekintsék meg a Kárpát-medence holnapra várható időjárását, viszontlátásra!
Ha segíteni szeretne a világban és a Kárpát-medencében élő magyarokon, ha fontos önnek a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek közvetítése, ha részt szeretne venni a Duna Televízió népszerűsítésében, akkor kérjük, személyi jövedelemadójának 1%-át a Duna Televízióért alapítványnak ajánlja fel.
Hiszünk abban, hogy a gyermekeket el lehet vezetni arra, hogy igent mondjanak a jóra és nemet a rosszra, de ehhez cselekednünk kell. Tavaly 95 ezer gyermeket értünk el. A ma döntése a holnap. Kérjük, támogassa 1%-ával a Palánta missziót.
Nyugtalan nappalok és éjszakák, gyakori vizelési inger, ólyagfeszülés, folyóügyei csak akadoznak. Panaszait a prostata megnagyobbodása okozhatja, amely leszűkíti a vizelet szabad útját. A természetes hatóanyagú prostamol UNO tartós szedésével elhárulnak az akadályok, és megszüntethetők a panaszok. Napi egy kapszula prostamol UNO tartós szedése javasolt.
Prostamol UNO megkönnyíti folyóügyeit.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Kezdje az új évet egy 500 000 játékkal! Küldje az új évszót SMS-ben a 1784-re! Válaszoljon helyesen egy kérdésre, és növelje a nyereményét minden nyerő pillanatban 5000 forinttal! 100 nyerő pillanat és 500 000 forint vár önre! A játék elkezdődött! Küldje az új évszót a 1784-re most, és játszon 500 000 forintért!
Haspuffadás, szélgörcs, túlzott gázképződés. Olyan panaszok, amelyekről nem szívesen beszélünk, viszont szeretnénk gyorsan megszabadulni tőlük. Az Espumizán gyöngy a haspuffadás és szélgörcs okozta panaszok hatékony gyógyszere. Rendszeres szedése esetén is biztonságos. Nem befolyásolja az emésztést és a gyomor működését. Az Espumizán gyöngy folyadék nélkül is bárhol, bármikor könnyen bevehető. Espumizán. És elszáll a puffadás.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Varga Dániel vagyok, vízilabdázó. Évente 2190 kilométert úszom, 18320-szor dobok kapura, 916 órát edzem, 80 meccset játszom, és van legalább egy kiállításom is. Pedig csak 998 forintot költök multivitaminra havonta. És ön?
Eurovit. Alapvitamin a mindennapok hőseinek.